Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, szeretettel Isten igéjét, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapon, János evangéliumából, a 6. fejezet 60. versétől kezdve a következőképpen. Jézus tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek. És ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a második világháborút feldolgozó filmek közül talán a legközelebb áll a szívem, ez a Ryan közlegénynek a megmentése. Nem hiszem, hogy csak azért, mert 5 Oscar díjat nyert, vagy nem is csak azért, mert nagyon élethűen mutatja be az eseményeket, amelyek a normandiai partraszállást illetik, vagy nem is csak azért, mert néhány vonását tekintve emlékeztet azokra az elbeszélésekre, amelyeket édesapám mondott el arról, hogy hogyan menekült meg attól, amikor mellette robbant fel egy kézigránát, vagy hogyan mentek, vagy ha mentek egyáltalán, mert alig volt vállalkozó arra, hogy menjenek élelmiszer utánpótlásért olyan területen, ahol partizánok csaptak le rájuk olykor. Leginkább azért, mert nagyon sok területen komoly párhuzamot vélek felfedezni a film mondandója és az evangélium mondandója között. Ryan közlegénynek van 3 fivére, akik 3 különböző fronton halnak meg szinte egyszerre. És amikor ez eljut a vezérkari főnökséghez Amerikában, azt hiszem, hogy ez is volt a szabály, hogy ha már csak egyetlen férfi tag maradt egy családban, akkor aki még harcolt, azt haza kellett vinni, hogy legalább egy férfi legyen a családban. Tehát amikor eljut a vezérkari főnökséghez az, hogy Ryan közlegének 3 férfi testvére is meghalt, akkor parancsba adják, hogy őt haza kell engedni, hogy legyen ott egyedül élő édesanyjával. Legyen egy férfi a családban, aki viszi a terheket. Igen ám, de a normandiai partraszállás közepette az a 6 test, amelybe tartozott, szétszóródott, és nem tudják, hogy hol van. És akkor egy, azt hiszem, 8 főből álló osztagot rendelnek ki a felkeresésére, felkutatására, hogy vigyék, találják meg, és vigyék haza. És persze útközben felmerül a kérdés mind a 8-ukban, hogy mi értelme van ennek? 8-an tegyék kockára az életüket egyetlen emberért? És miért volt Ryanért? Miért nem a többiért? Hiszen a többi is ugyanolyan értékes ember. Egyikük, amikor éppen egyik csata után társuk meghal, akkor elhatározza, hogy megtagadja a parancsot, és ott hagyja őket, és nem megy tovább ezen a veszélyes úton. Nagyon érdekes megfigyelni, ahogyan a százados egy ideig hagyja, hadd vitázzanak egymással, a katonái, vagy hadd fenyegesse az egyik a pisztolyával, hogy lelövi, hogyha ott hagyja őket, és aztán végül oda megy hozzájuk, és azt mondja, nyugodtan mehetsz. Akár még le is írom, még igazolás is adok arról, hogy elmehettél, hogy engedélyt adtam rá, nyugodtan mehetsz, ha nem akarsz velünk tartani. Hasonlítanak ennek a kis osztagnak a tagjai a mi kis osztagunkhoz. Nem csak abban hasonlítanak, hogy nálunk is arról van szó, hogy Jézus mérhetetlenül több áldozatot vállalt értünk. Egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy megérte a kereszthalál, értem, meg érted, meg értünk. Hogy az mindenható Isten ezt megtegye. Észbontó. Nem logikus. Bár szép elv. Nagyon szép cselekedet. Ezt érezték az osztadnak a tagjai is, hogy hát azért egy szép dolog, hogy most akkor megyünk és megmentjük őt. De nem logikus. De abban is hasonlítunk ehhez az osztaghoz, hogy az úton sorra fel akarjuk adni. Ismerjük az éneket, hogy ó Jézus, amikor sokan nem járnak többé te veled. Sokan fel akarjuk adni. Mert veszélyes ez az út. Mert olyan sok mindenről le kellene mondani. Van, aki mondjuk egy vasárnapi órai elfoglaltságért sem hajlandó lemondani, hiszen az fontos, hogy még a munkát kiegészítsem akkor, vagy fontos még akkor, hogy számítógépezzek, vagy fontos még, hogy akkor megfőzzek. Pedig hát a kereszténység nem azt jelenti, hogy egy órát oda szántam az Istennek vasárnap. De annak ellenére, hogy a cél nemes, és azt érezzük valamennyien, és szinte minden ember azt mondja, hogy igen, hát Jézust követni, Jézusok a tanításai, azok nagyon nemesek, nincsen más olyan ember, aki olyan nemes tanításokat lefektetett, mint mondjuk, amit a hegyi beszédben olvasunk. Annak ellenére valahol az elmélet és a gyakorlat nem kapcsolódik össze. Egyetértünk, hogy nemes a cél, egyetértünk intellektuálisan, hogy ez nagyon jó dolog, ott rosszat nem tanulunk, szükség van azért arra, jelent meg valaki egy Isten tiszteleten nemrégiben, hogy hát azért szüksége van az embernek arra, hogy egy héten egyszer Istenre gondoljon. Aztán mások mosolyogtak az Isten tisztelet végén, hogy hát csak egy héten egyszer kell, hogy Istenre gondolj, csak arra van szükségünk. Szóval mindenki egyetért ezzel, hogy ez szép és jó dolog. De engedni, hogy átformálja az életemet? Engedni, hogy a sarkaiból mozdítsa ki az egész életünket? Szép-szép addig, amíg hallgatjuk Jézus. De amikor azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy menj és add el a vagyonodat, ott már megtorpan az ember. Vagy amikor azt mondja a bűnös nőnek, hogy menj el és többé ne vétkezzél. Hát hogy meg lehet bocsátani? Még ekkor is? Hát hogy? Hát az ember csak nem tűr vég nélkül, csak nem lehet vég nélkül megbocsátani, meg türelmesnek lenni a másikhoz. Hát csak oda kell csapni már végre. Hát ezek a pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy igen, ez kemény beszéd. Az idei év kapcsán sokszor eszembe jut, és nem véletlenül idézgetem Sztélo Gábort, sokszor eszembe jut az, hogy hát igen, megünnepelni azt könnyű, egy márványtáblát állítani, meg megkoszorúzni könnyű, meg kifaragni a szobrát, és majd a templom szentelési emlékünnepünk után felavatni, azt könnyű, de azt megtenni, ami kiforgatta a sarkaiból azt a 2000 embert, akiket megmentett. Sokszor eszembe jut, hogy igen, könnyű a mi egyházunknak megünnepelni ilyen embereket, na de mit csinált az ő egyháza vele? Mit csinált? Megbüntették. Hát hiszen 1951-ben büntetésből helyezték kőbányára, segédlelkésznek minősítették vissza. Na itt a különbség az elmélet és a gyakorlat között. Kemény beszéd ez? Én azt gondolom, hogy ma is ugyanígy megbüntetnék Széló Gábort, az egyháza büntetné meg. Azért, mert ő felrúgta az egyházak a diplomáciai érzékét, és ma is veszélyt jelentene. Úgy, ahogy akkor is azt mondták, hogy ez veszélyes, amit te csinálsz. És Jézusnak is ezt mondták, ez veszélyes, amit te csinálsz. És a követőidnek is ezt mondták, veszélyes. Na ezért van nekem sok kétségem az ünneplésekkel kapcsolatban. Mert amíg mi a küszöbön állunk, és nem lépünk át, nem engedjük azt, hogy átformálja az életünket Jézusnak a szellemisége, addig az igaz ránk, amit felolvastunk az oltár előtti ígében. Ez is kemény beszéd volt szerintem Pál apostol részéről, amikor felsorolja, hogy részegeskedők, házasságtörők, haragtartók, nem örökölhetik az Isten országát. Ennél keményebb már csak akkor lenne, hogyha most itt felsorolnám, hogy kik azok, akikről kapásból tudjuk, hogy ezt tették mondjuk az elmúlt napokban. És nem azért sorolja fel Pál ezt, vagy nem azért mondja Jézus, hogy na nézzétek, ők nem öröklik az Isten országát, hanem azért mondja Jézus, hogy lépjétek már át azt a küszöböt. Találóan mondta valaki most másfél órával ezelőtt, a pészeli Isten tisztelet után, hogy hát, hogyha vannak küszöbön álló keresztények, akkor mondtam, hogy a küszöbön állás még nem ment meg a megfagyástól. Hogyha az ember ott áll a ház küszöbén, a menedékház küszöbén, attól még megfagy a téli hidegben. Be kell menni. És azt mondja, hogy hát, hogyha ott áll valaki a küszöbön, hogy a küszöb kereszténység van, hát akkor mások is fáznak, akkor mások is húzatot kapnak, akik bent vannak, azok se tudnak úgy felmelegedni. És ezt éljük át, hogy nem tudunk felmelegedni rendesen a gyülekezetben. Ezt éljük át. Említettem az éneket, hogy ó Jézus, amikor sokan nem járnak többé te veled. Mi a következménye? Azt mondja, adj erőt, hogy keresztedet felvegyük hittel boldogan. Mert hogyha vannak sokan, akik nem járnak már többé te vele, ott állnak a küszöbön, vagy visszafordultak, akkor a házon bent lévőkre több teher nehezedik. Így van. Többet kell adni, többet kell adakozni, többet kell dolgozni. Többet kell szolgálni a gyülekezetben. És erre az ének szerzője azt mondja, na adj erőt ehhez a kereszthez, hogy felvegyük hittel boldogan, és ne azt mondjuk, hogy most miért én adjak, ne azt mondjuk, hogy most miért én szolgáljak, hanem hittel boldogan tegyem ezt. Eszembe jut egy történet, amelyben arról van szó, hogy egy amerikai milliómos látja, hogy romokban a templom. Oda megy a lelkészhez, és kiállít egy csekket $1 millió adományképpen. A lelkész azt mondja, rendben van, elfogadom az adományát. Összeráncolja a homlokát az üzletember, és azt mondja a lelkésznek, csak ennyi? Hát ez $1 millió, annyi van rajta a csekken. Igen, látom, mondja a lelkész. Na de hát $1 millió az még nekem is nagyon sok pénz, mondja. Még akkor is, hogy a gazdag vagyok. És akkor most azt várja, kérdezi a lelkész, hogy ezt megköszönjem? Hát azt mondja, minimum. Azt mondja, a Biblia arról beszél, hogy mi köszönjük meg azt, hogy adhatunk. Azt hiszem, hogy ez is egy kemény beszéd. Hittel boldogan felvenni a keresztet. Adni. Szolgálni. Többet kell? Többet lehet, így fogalmazok. Többet lehet, van szabadságunkban többet adni? Nem biztos. Azt mondja Jézus, hogy erre akkor van lehetőségünk, hogyha az Atya megadja. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt az Atya. Senki nem tud többet adni, senki nem tud többet dolgozni, senki nem tud többet szolgálni a gyülekezetben, ha ezt nem adja meg neki az Atya. Ott marad a küszöbön, vagy pedig visszafordul. Hát most akkor igazságtalan az Isten? Van, akinek megadja, van, akinek nem adja meg? Van, akinek megengedi, hogy kövesse, járjon a templomba, másnak pedig nem engedi meg, és azt mondja, hogy nem kell a templomba járni, vagy nyilván, hogy Jézus követői között is voltak, akik azt mondták, hogy hát nem muszáj nekünk pont Jézust követni, hogy megtaláljuk a messiást. Nem tudom, hogy van ez. De annyit tudok, hogy nincsen lejátszva még a meccs. Hogy szabad az út elmenni, ahogyan Ryan közlegénél is láttuk, szabad volt elmenni. De szabad az út vissza is. Lehet. Lehet elmenni, lehet jönni. Azt se felejtsük el, hogy a kenyér kérdés után vagyunk. Akkor, amikor Jézus megszaporítja a kenyeret, megvendégel 5000 embert. Nagy volt a baj, mert éheztek az emberek. És egy kis csoda történt, fogalmazok én így. Ugyanúgy nagy a baj most, mert hát kenyérkérdés van. Válság van. Ha egy kis csoda történik, akkor abba az irányba mozdul az ember. Ugyanúgy, ahogy Jézus irányába mozdultak mindjárt, mert királlyá akarták tenni. Nálunk is, hogyha valaki egy picikét tud a kenyérkérdésen javítani, azonnal odafordul az ember. Amelyik azt ígéri, hogy magasabb lesz a nyugdíj, odafordul az ember. Hogyha azt ígérik, hogy egy kulcsos lesz az adó, akkor odafordulnak az üzletemberek. Mindig van valami ígéret, ahova oda mozdul egyik rétege a társadalomnak. Mert hát az ember ma is ilyen, hogy a kenyérkérdés. A kenyérkérdés tudja megfogni. És Jézus erre nem mozdul rá. Miért? Azért, mert azzal folytatja, hogy az én testem és az én vérem az igazi étel és az igazi ital. Vagyis az én testem és az én vérem tud igazán megelégíteni. Tud jól lakatni. Vagyis Jézus sokkal többet akar nekünk adni, mint kenyeret, magasabb nyugdíjat, olcsóbb gázt, magasabb családi pótlékot. Sokkal-sokkal többet akar nekünk adni, nem akarja kiszúrni a szemünket ezzel. Azt gondolom, hogy végre, valahára nekünk is meg kellene ezt érteni. Azért, mert nem lehetünk örökké a küszöbön, végre, valahára nekünk is meg kell már térni, értsük meg. Végre, valahára nekünk is át kell lépni a küszöböt. Így nem maradhatunk. Jézustól több esetben megkérdezték azt, hogy ő kicsoda. Illetve ő kérdezte meg a tanítványoktól, hogy ő kicsoda, kinek tartják őt az emberek. Ezen gondolkoztam el, hogy ez egy nagyon bátor dolog ám, hogy megkérdezi, hogy ő kicsoda. Mi ezt nem nagyon szoktuk megtenni. Mi nem nagyon szoktuk megkérdezni, hogy mondd meg, hogy szerinted ki vagyok én. Hát miért? Azért, mert az emberek udvariasságból más fognak mondani. Vagy pedig keményen a szemünkbe mondják az igazságot, hogy milyen semmire kellők vagyunk. Tehát inkább mellőzzük ezt a kérdést, nem foglalkozunk ezzel, magunk sem tesszük fel magunknak a kérdést, hogy ki vagyok én. Jézus felteszi a kérdést, ha bár róla is mondtak mindent, és ma is mondanak mindent, hogy ő kicsoda, de hát megvan a helyes énismerete, tudja, hogy ő egy az atyával, tudja, hogy onnan jött, hogy oda megy, tudja, hogy azt teszi csak, amit az atya mond. Neki rendben van a szénája, neki rendben van az én képe. Hát nekünk nincsen rendben. Mégis szükségszerű az, hogy mi is feltegyünk magunknak a kérdést, hogy kik vagyunk mi. Jézusnak a válasza, amikor korábbiakban kérdezi a tanítványokat, az, hogy illetve Péternek az a válasz, hogy te vagy az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Itt pedig így mondja Péter szintén, hogy kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. Tehát ő az élő Isten fia, és ő az örök élet tulajdonosa. Az örök élet beszédének a tulajdonosa. És kik vagyunk mi? Ezt eszembe jut a Rájön közlegének a vége, amikor arról van szó, hogy ott van a nagy temetőben Rájön már 80 év környékén, napjainkban megkeresi a sírt, ahol az a százados nyugszik, aki vezette az őt megmentő osztagot, és ő is ott halt meg, ott adta az életét Rájönért, abban a végső csatában, és visszaemlékezik arra, miközben zokogva leborul a sír mellé, visszaemlékezik arra, hogy ezt mondta a százados neki, hogy most aztán becsülje meg magát, és legyen méltó ahhoz, hogy megmentették őt. És akkor ezzel a kérdéssel fordul oda a feleségéhez, családjához, akik ott vannak, hogy mondd, drága, jó ember voltam? És hát azt mondja, igen, jó ember voltál. Nem gondolom, hogy ellentétben lenne ez a megfogalmazás, hogy jó ember vagyok, jó ember voltam, azzal a gondolattal, hogy az ember bűnös, és hiával van az Isten dicsőségének. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy alaptermészetünk gonosz, ahogy Jézus mondja, hogy hát ti gonosz létetekre, de tudtok jót adni a gyermekeiteknek. Velünk is így van. Tudunk, de ez is az Isten kegyelme. Tudunk az Isten kegyelméből elég jók lenni. Elég jó szülők, elég jó apák, elég jó anyák. Csak mindig tudjuk a dolgot, az alapvető dolgot, azt, hogy valójában nem a saját erőnkből. Hogy valójában az Isten kegyelme ez. És hogy szükségünk van arra, hogy a bűnös valónkat Jézus, az élő Isten fia, akinél az örök élet beszéde van, tehát tudja a mi bűnös valónkat átformálni. Át kell lépnünk ezt a küszöböt. És ez csak az Isten kegyelme. Akinek megadja az Isten. Én azt szeretném, hogyha mindenki azért imádkozna, hogy adja meg az Isten az ő számára, hogy átlépje ezt a küszöböt. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, kemény az a beszéd, amit te mondasz. Lehet, hogy mi is sokszor otthagytunk már ezért téged. Nem csak azokra kell gondolnunk, akik most is távol vannak. Mi is veszélyeztetve vagyunk, hiszen küszöbön állunk, hiszen húzat van miattunk, hiszen fázunk. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy a te kegyelmedből, vonzó erőd által egy lépést tehessünk, és becsukjuk az ajtót. Urunk, kérünk téged, hogy segíts nekünk ebben. Add, hogy mi is az örök élet beszédében, és te benned bízzunk, akinek a beszéde lélek és élet. Hogy mi magunk is rájöjjünk arra, hogy a test nem használ semmit. Csak a te beszéded éltet bennünket most is, és örökké. Ámen.